Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban pedig a propaganda témakörével, jelenségével foglalkozunk. Ma egy picit visszanézünk a múltba, de csak a fél múltba, nem olyan nagyon régre, mint Antalfi Péter történésszel tettük, hanem a csernobili atomkatasztrófa és ennek a hazai médiabeli tálalásáról fogunk beszélgetni vendégemmel, Boldog Dalmával, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Szervusz, Karné, köszöntöm a hallgatókat is.
Dalma a Budapesti Gazdasági Tudományegyetem kommunikáció tanszékének a tanára, adjunktusa, és nem véletlenül beszélünk Csernobilről, most jelent meg frissen egy könyved a Lármatán kiadónál, pontosan szeretném idézni, Csernobil és a magyar média, alcíme szerint egy atomkatasztrófa lenyomata, ezt vizsgáltad egy nagyon izgalmas kötetben. Az első kérdésem, és talán pozícionáljuk is így most ezt a beszélgetést, hogy a csernobili esemény médiatálalása az egy állatorvosi lónak tekinthető-e? Tehát amikor vizsgáljuk, akkor egyúttal képet kaphatunk mondjuk a Kádár rendszernek a médiájáról.
Abszolút, abszolút. A Csernobil az egy olyan komplex eset, egy olyan komplex krízis, ami hát nyilván előzmény nélküli, tehát nem nagyon volt rá precedens korábban, hogy hogyan kell egy ilyen krízissel foglalkozni, menedzselni, média reprezentációt irányítani, vagy bármiféle módon ezt kezelni, de mégis nagyon komplexen tudja mutatni az egész kádárkornak a működését, különböző hírciklusú médiumoknak a gyorsaságát, pontosságát, pontatlanságát, újságírói mozgástereket szépen tud ábrázolni ez az esemény, és hát nyilván a közönség visszajelzését is valamennyire tükrözi, ugye a korabeli közvéleménykutatások szépen visszahozták azt az elégedetlenséget, azt a feszült helyzetet, amit ez a krízis nem megfelelő kezelése jelentett.
Azon gondolkozom, hogy abban azért volt rutin, hogy mondjuk valamilyen eseménysorozatról ne számoljon be, vagy ne tárgyalja a média kellő mélységében. Tehát annyiban, hogy atom katasztrófa vagy atombaleset szerencsére nem történt, tudtunk, teszem most az előtt, valószínűleg nem történt Csernobil előtt, jelentős.
Hát a majak atomkatasztrófa ugye az 50-es években, igen, de az el volt titkolva 1989-ig. Tehát akkor történt, olyan, csak nem tudtuk.
Akkor ez egy még jobb példa rá valóban, igen. Tehát hogy olyan, amiről nem számoltak, arra volt igazából, arra nem volt rutin, hogy hogyan adjunk is, meg ne adjunk is, vagy azt, hogy hogyan kell egy ilyen súlyos eseményt széles körben kommunikálni.
Hát a legnagyobb probléma Csernobillal kapcsolatban az volt, hogy a Szovjetunió felé ugye volt egy erős lojalitás, itt egy szovjet kommunista típusú sajtómodellről beszélünk, ami hát tulajdonképpen 1956-tól 1989-90-ig bizonyos elemeit tekintve állandó volt. Tehát nem nagyon volt benne mozgástér, nem nagyon volt az újságíróknak sem szabadsága bizonyos helyzetekben. És ugye pont a Szovjetunióban történt az atomkatasztrófa. Tehát az, hogy mit mondunk róla, hogyan mondunk róla, az egy kardinális kérdés volt. Ugye volt egy másik tényező is, ami itt fontos, hogy a szovjet vezérkar, vagy a szovjet pártvezetés időhúzást használt, mint kríziskezelési stratégia, tehát tudjuk, hogy ez a legrosszabb, amit tehetünk, főleg egy ilyen mértékű krízis esetén. Kivártak, nem adtak információt, nem adtak elég minőségű információt, nem adtak időben információt, tehát hogy volt egy óriási nagy gap ebben az egészben, hogy nem tudta a magyar pártvezetés sem, hogy pontosan mi történt, mit kellene csinálni, és mit kellene mondani róla. Tehát egy ilyen 2-3 napos szünet volt itt az első időszakban.
Ugye a könyved alapján is az volt a benyomásom, és most, amit mondasz, ebből is az következik, hogy tulajdonképpen olyan jellegű utasítás a Szovjetunióból nem jött, vagy nem találtál, hogy ezt kell mondani, vagy ezt nem kell mondani, hanem inkább az történt, hogy nem volt rendelkezésre álló információ, és azt, hogy mit lehet tálalni, és mit nem, az már egyfajta ilyen, vagy öncenzúra, vagy önbevallásos dologként került be a magyar médiába. Ez így volt?
Így volt. A főszabály ugye az volt végig ebben a sajtómodellben, hogy kizárólag a hivatalos tájékoztatási formákat lehet használni, tehát a távirati irodai jelentéseket, vagy akár a moszkvai tudósítók jöttek még itt vagy képbe, tehát hogy ezeket lehet használni, nyugati hírforrásokat mondjuk nem feltétlenül, bár ugye Magyar Rádió nem működött lehallgatásra, hallgatószolgálat, tehát tudták, hogy mi megy a BBC-n akár, vagy más.
Ez annyira tetszett, hogy itt már olvastam, nagyon tetszett, és itt meg is állítalak, hogy ez egy bevett kifejezés, hogy lehallgatószolgálat, amit persze tudjuk, hogy volt lehallgatás, de hogy ez nem azt jelenti, hanem
ez nem az a igen, ez nem a 3x3-as lehallgatás, hanem persze nyilván a világ eseményéről tájékozódtak a keleti blokk országain belül is, meg volt ennek az informális, meg formális kapcsolati hálója is. Szóval, hogy igen, ez volt a fő irány, hogy csak a TASZ alapján, meg csak a Magyar Távirati Iroda hírei alapján lehet tájékoztatni, és mivel a TASZ későn adta ki az első hivatalos közleményt az atomkatasztrófáról, meg hogy mi történt, meg hogy mi a következő 24 óra teendője, ezért a magyarok sem nagyon tudtak hivatalosan tájékoztatni. És ugye itt jött be az a nagyon érdekes eset, hogy például a Magyar Rádió április 28-án este...
Ugye 26-án történt, csak hogy akinek nincs ez
így van,
fejben.
26-án robbant fel az atomerőmű 4-es számú reaktora, és 28-án vált már világossá tulajdonképpen a nyugati országokban és Skandináviában, Lengyelországban, és ugye észak irányába fújta a szél.
Tehát a skandinávok vették először így hivatalosan észre.
Igen, a Forsmarki atomerőműbe jelzett be egy berendezés, és ugye ott néhány műszeres vizsgálat segítségével rögtön kimutatták, hogy nem lokális a probléma, azt is meg tudták állapítani idővel, hogy ez ugye az ukrán térségből, benn működő valamelyik atomerőmű egyikéből származik az a részecske, az a nukleáris részecske, amit kimutattak az atomerőműnél. Szóval, hogy már megindult itt a tudományos csatornákon és a diplomáciai utakat kihasználva az információ kérés, többször is kérték a szovjet felet, hogy adjanak tájékoztatást, valóban jól sejtik-e, hogy itt valami súlyos probléma van. Ugye a mérések alapján diplomáció után többször kérték, hogy valamiféle információval szolgáljanak, de kivárt a szovjet vezetés. Kezdetben először elhallgatta, hogy itt atomerőmű baleset, katasztrófa, valamiféle ilyesmi jellegű eset történt, és akkor 28-án este adtak ki egy hivatalos TASZ jelentést, ami hát nagyjából 3 mondatból állt, nagyon szűkszavú volt, és beismerték, hogy igen, ők szerencsétlenségről írtak, atomerőmű szerencsétlenség történt, intézkedéseket foganatosítanak, a sérülteket pedig ellátásban részesítik, ami hát tulajdonképpen nem volt egy informatív tájékoztatás, és ezt kellett volna a magyar sajtónak is ugye közölnie. És történt az, hogy április 28-án ugye megérkezett ez a hír a Magyar Rádió akkori szerkesztőségébe, viszont a lehallgató szolgálat már rendelkezett azzal a plusz információval is, hogy nyugati források, ugye meg nem erősített források, de arról számolnak be, hogy itt azért nagyobb a baj, hiszen több ezer kilométeres távolságra is kimutatták a radioaktív szennyeződést, és ezzel egy időben megérkezett a Magyar Távirati Irodától egy szigorúan a szerkesztőségek tájékoztatását igazoló pecséttel ellátott zárt borítéka, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy az akkori turnusvezető elolvashatta ezt a hírt, de nem engedhette adásba.
Ez most ebben a rádiónak a turnusvezető.
A Magyar Rádió turnusvezető, így van.
És hát ebben a hírben,
igen,
valamit.
Ebben a hírben már benne volt az is a TASZ-hoz képest, hogy itt a Skandináviában jelentős mértékben megemelkedett a radioaktív sugárzás mértéke, tehát ugye ez a TASZ-hoz képest egy plusz információ, hogy nem csak baleset, meg szerencsétlenség történt, hanem egy nagyon súlyos dolog van, több ezer kilométer távolságra is mérhető, és akkor Bedő Iván, az akkori Magyar Rádió turnusvezetője, vállalva minden következményt, beengedte ezt a hírt az esti hírek közé, és közel 6-8 órán keresztül ez a hír megjelent a Magyar Rádióban, tehát nem csak a TASZ, nem csak az MT hivatalos híre, hanem ez a aprócska információ, ami hát ma már azért az internet korában ez egy érdekes helyzet, hogy egy fél mondat mennyire informatív lehet, de akkor, aki odafigyelt, az a sorok között olvasva azért rájöhetett, hogy itt súlyos probléma van.
Hát egyébként ez a műsorunk meg a beszélgetésünk tárgya, hogy egy fél mondatból tud-e tájékozódni az ember, vagy kell-e tudnia megérteni annak a súlyát. A könyvedben vannak magyar nyelvű, hát azt hiszem táviratok ezek, vagy rejtjelezett üzenetek, amit ugye még ebben az ominózus két napban jött részben Kijevből, részben Moszkvából, és azok között olyat is olvastam, amiben kifejezetten csak erőműt írnak, ami ugye nagyon nagy különbség egy atomerőműhöz képest.
Igen, igen, a Monor István főkonzulnak a rejtjel táviratait tettem be a könyvbe, aki ugye hamarabb adott már hírt arról, hogy itt mi a probléma, és jelezte, hogy itt azért beomlott a tetőszerkezet, itt azért folyamatosan ég a tűz, a robbanás következtében kialakult egy több méter magas tűzcsóva, és hogy nagyon nehezen tudják eloltani. Később utána ezt utókövetésre is látjuk, hogy már arról is jöttek rejtjel táviratok, hogy pánikszerűen hagyják el Kijevet, a lakosok, az, hogy nem engedik iskolába a gyerekeket, tehát ugye a pániknak az információ azért gyorsan eljutott Magyarországra is, nem a nyilvános szférába.
És ez egy indokolt pánik volt ráadásul. Abszolút. Tehát ez most nem egy olyan pánik, amikor pánikkeltés van.
Igen.
Egy érdekes vonulata a könyvednek, vagy egy fontos megjegyzése, és ez a média használata, az mindenképpen hozzá tartozik, hogy ebben az időszakban, vagy picit előtte hirdették meg ezt a Glasnost nevű megközelítést, ami az én fogalmam szerint azt jelentett, hogy egy picit szabadabban számolhat be a nyilvánosság, a média, a sajtó, szabadabban lehet beszélni, akár problémákról is. Ugye ez egy ilyen szovjet megközelítés volt, kifejezetten Gorbacsov nevéhez kötődik.
Igen.
És ugye ebbe a helyzetbe, vagy ebbe a szándékba érkezett meg egy ilyen jellegű esemény, amiről hirtelen, hát hogy mondjam, be is árasztotta ezt a fajta szabad beszédet.
Hát tulajdonképpen néhány hónappal később történt a Csernobili atomkatasztrófa, tehát hogy nagyon új volt még a politikai nyitottság, a Glasnostnak a víziója. Nyilván azért ez egy nagyon fontos politikai váltás volt, ez egy nagyon fontos irányváltást jelölt, de a gyakorlatban azért ez nagyon nehezen valósult meg. Tehát a könyvben van egy alfejezet erről, hogy a szovjet vezetés vajon mit tudhatott, vagy hogy hogyan próbálták ott kezelni a krízis, és hát a teljes káoszt láthatjuk ott is. Tehát, hogy Gorbacsov is későn értesült a pontos veszély mértékéről, tudott a robbanásról az információim alapján, de hogy aki oda a helyszínre érkezett, vagy az az atomerőmű vezető, aki ott a helyszínen próbálta kisebbíteni a veszélyt, az nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy itt helytelenül alakult ez a kríziskezelés. Tehát nem a megfelelő emberek érkeztek, nem a megfelelő időben, egymás között sem volt jó feltétlen a kommunikáció, mert voltak ugye tudományos szakemberek, voltak politikusok a helyszínen, viszonylag hamar, vagy szakpolitikusok, és Moszkvába se feltétlenül jó, vagy pontos információk jutottak el. Tehát az elején azért próbálták egy kicsit kisebbíteni a veszélyt.
Tehát ott helyben rögtön olyan emberek vettek részt akár ezekben a mentésekben, meg a munkálatokban, akik egyúttal azt is mérlegelték, hogy mi az, ami ebből nyilvánosságra, vagy legalábbis a belső nyilvánosságra eljuthat. És a belső nyilvánosságot, a pártvezetést.
Feltételezem, hogy igen, igen. De a visszaemlékezéseket olvasva azért többen megdöbbentek, amikor a helyszínre érkeztek, hogy mekkora itt a probléma. Tehát, hogy nem erről volt szó, amikor elindultunk. És akkor jött hajnali 3-kor a telefon, hogy indulni kell, mert baj van, akkor nem erre készültek föl sokan. Úgyhogy volt egy ilyen tétovázás, hát nyilván azért ez egy olyan krízis, ami mint mondtam, hogy előzmény nélkül, tehát hogy persze föl lehet rá valamilyen szinten készülni, tudták az atomerőműnek a konstrukciós hibáit, de hogy ugye súlyos emberi mulasztás okozta a balesetet, nagyon sok rossz döntés láncolata kellett ahhoz, hogy ez a katasztrófa kialakuljon. Tehát hogy valamilyen szinten persze lehetett erre készülni, de az, hogy ennyire súlyos a helyzet, ennyire gyorsan változik, ennyire nehezen kézben tartható, hogy több ezer ember egyszerre dolgozik, és nem nagyon van változás az első órákban. Robbanás van, óriási a tűz, közben ugye akut sugárfertőzés szenvednek a tűzoltók, a helyszínre érkezők, szörnyű kínokat élnek át emberek, tehát hogy azért ezt nagyon nehéz volt jól kézben tartani, és hát azért 86-ban még nem nagyon volt benne a köztudatban, hogy kríziskommunikációt hogyan végzünk, hogy hogyan készülünk fel krízisekre. Úgyhogy nyilván nem menteni akarom sem a szovjet, sem a magyar pártvezetés, de hogy azt látni, hogy ez nagyon komplex és nagyon sokrétű kérdéskör.
Ugye onnan indultunk most ebben a kérdéskörben, hogy volt ez a fajta szándék a nyitottságra, víziótnak nevezted, ami nekem nagyon tetszik, és ugye szembe jött a valóság abban a tekintetben, hogy én nem hiszem, hogy egy mentési munkálatok közben bárkinek eszébe jött, hogy a Glasnost szellemében most az hogy kéne, meg hogy nem kellene, de rögtön szembe találkozhatott akár a pártvezetés azzal, ott is, meg itt is, hogy hát nem is olyan egyszerű mindenről nyitottan kommunikálni.
Így van, és nem is ment nekik. Tehát arra például vannak feljegyzések a Magyar Válságstáb jegyzőkönyveiben, hogy szó szerint azt mondja a válságstáb vezetője, hogy a szovjet elvtársak nem adnak tájékoztatást. És nem tudjuk, hogy miért, de hogy várjuk, hogy itt helyileg is legyenek lépések a krízis megfékezésére, vagy további elhárítására, és itt állnak a szakemberek, és nem tudják, hogy mekkora a veszély, mekkora a dózis akár a radioaktív anyagból, ami minket érhet, és hogy tényleg mi történt. Mert ugye, ha tudjuk, hogy mi történik, akkor fel lehet rekészülni, hogy milyen lépéseket teszünk annak ellen, hogy megfékezzük, vagy bármilyen.
Bár az még nem válaszolja meg, hogy mit mondjunk. Mert amit tegyünk, az oké, tehát, hogy és az a fontosabb része, én ezt mindig elválasztom, hogy van a krízis kezelés, meg van a krízis kommunikáció, tehát rendben van, el kell hárítani, amennyire lehet a dolgot, magát a fertőzés veszélyt, vagy egyáltalán ezt a katasztrófát, ami kibontakozik. Egy másik dolog, hogy hogyan beszélünk róla. Ami egy érdekes felvetés szintén ennek kapcsán is a könyvedben is szerepel, ugye, hogy a szovjet elvtársak irányába kell-e lojálisnak lenni, vagy a hazai közvélemény, akinek az egészsége és egyáltalán a tájékozódáshoz való idézőjeles joga az, ami küzd egymással. Ezt hogyan jelenítették meg, vagy hogyan érvényesült ez a dilemma?
Hát pláne ugye hozzátenném, hogy ebben az időben Magyarországon már zajlott a nyilvánosság bevonásával az 1986-os évi sajtótörvény előkészítése. Szeptember 1-én lépett hatályba. Ugye ez nagyon fontos, hogy nem volt a Kádár korszakban sajtótörvény. Határozatok voltak, mindenféle eseti dokumentumok, de egy igazán törvény nem volt. És a 86-os sajtótörvény azért fontos, mert ez már a pontosságot emeli ki, a pártosság kikerült, és a pontosság került be a helyére ugyanabban a mondatban. Tehát, hogy...
Micsoda különbség.
Igen. És hogy itt ez komoly nyilvánosságot kapott ennek a törvénynek az előkészítése. Tehát időrődére cikkeztek róla a napilapok, hogy milyen vita zajlik, akár az újságíró szakmán belül, akár a döntéshozók körében. Tehát ez benne volt a levegőben, hogy itt valami azért alakul, és azért 1986-ban Magyarországon már nem az a sajtópolitika volt, meg nem az a média irányítás, mint mondjuk az 50-es években, vagy a 70-es évek első felében. Tehát, hogy igen, a közönség jogosan érezte azt, hogy a média már nem feltétlenül a pártnak az első számú eszköze a propagandára, hanem egyfajta lehetőség arra, hogy tájékoztatást kapjanak. Ekkor már ugye érvényben vannak azok a politikai bizottsági határozatok, amik a gyors, hiteles tájékoztatást irányozzák elő, mert ugye amiről nem tudunk, amiről nem tájékoztatunk, arról majd tájékoztat az ellenség, ugye idézőjelben szerepel a dokumentumban, tehát hogy minél hamarabb adjunk információt, ez már bevett gyakorlat 86-ba, és az, hogy ténylegesen hogy működött a média, az egy másik kérdés, de abszolút, amit mondasz, a közönségnek volt egy ilyen ki nem mondott elvárása, pláne egy ilyen helyzetben, amikor közvetlenül mindenki érintettnek érezte magát, mert a radioaktív sugárzás az azért érdekes, mert hogy szintelen szaktalan, nem látjuk, nem érezzük, műszeresen lehet csak kimutatni. Tehát még inkább alkalmas a pánikkeltésre, még inkább alkalmas a rémhírek terjesztésére, és nem tudom, hogy ugye érintett vagyok-e. Úgyhogy abszolút nagy nyomás volt a sajton, és amit mondtam az elején, hogy ez a lojalitás a Szovjetunió felé, ez ugye ellentétbe került azzal, hogy most akkor, még ha a pontosság még hivatalosan nem is szerepelt az elvárások között, de hogy tájékoztatni kell. És ugye hova felelek meg jobban, ez a legérdekesebb kérdés ebben a krízis helyzetben. És hát azt látjuk, hogy nyilván propagandát nem lehet megtörni. Egy szovjet kommunista típusú sajtómodell nem lesz hirtelen demokratikus, és nem változik meg minden. De hogy azért apró mozgásterek bővültek, újságírói gyakorlatok jelentek meg, konkrétan itt Csernobil esetében is, hogy egyfajta ilyen tényfeltáró munka nagyon gyorsan elindult. Ugye az a kérdés, hogy ezek hol jelentek meg ezek az anyagok? Nyilván nem a Népszabadságban, a párt első számú lapjában. Nem is feltétlenül a Magyar Televízióban. Azt látjuk, hogy inkább a Magyar Rádió kezdett el, mint ahogy mondtam, az első hírt is ugye ott hangzott el, és nagyon sokáig ismételték, aztán volt egy turnusváltás, és lekerült az a hír, hogy Skandináviában is mérik a radioaktivitás megemelkedését. Ez is érdekes, hogy ugye ki mit mer bevállalni, hogy az egyik turnusvezető azt mondja, hogy oké, elviszem a balhét, de erről tudni kell. Jön más turnusvezető, aki meg azt mondja, hogy hát talán ettől egy kicsit lépjünk vissza.
Nem akarom elviccelni, de hogy a Csini babá korábban, amikor az ötödik nyerőszámot azt majd a rádió ismerteti, mert ugye 56-ot húztak ki, csak azt a Gávölgyi nagyon jól eljátsza. Nagyon sok témába kaptunk bele, úgyhogy a második körben mindjárt folytatjuk. Boldog Dalma médiakutató a vendégem itt a Krízisek és pofonokban, és azonnal jövünk.